Na.
Vajda Pierre-rel folytatjuk a szabadesést. Az előbb beszélgettünk a gasztronómia, vagy a gasztrokritikusoknak a megítéléséről, meg arról, hogy félnek-e tőle. Tehát igazából ez már el is vettük az élét azzal, ahogyan most itt beszélgetünk, szóval nem kell senkitől félni. Itt a szünetben azért megpedzegettük azt, hogy megkérdeztem, hogy van-e gyermeked.
Van kettő is, de két alomból származnak. Az egyik az még egy nagyon korai lengyelországi életemből, ott volt egy feleségem. Az a lányom az 40, hát most várj, azért már 42 lesz. Igen. De ott van egy unokám is, egy kisfiú.
És ők Lengyelországban vannak?
Lengyelországban.
Ezt hogy éled meg egyébként, apaként?
Hát nézd, ez könnyebben élem meg, mert azért ez, hogy is mondjam, nagyon korán elváltam ettől a hölgytől, akitől ez a leánygyermekem van, tehát én soha nem éltem együtt a lányommal, tehát nincs meg ez a...
Ki se alakult ez a apa-lánya viszony?
Hát nem nagyon, mert ugye egyrészt ugye ott hagytam Lengyelországot egy adott pillanatban. Lehet, hogy nem hagytam volna ott, ha az a házasság sikeres, de mivel, hogy még az is kvázi arra motivált, hogy akkor igazából, hogy... Bár ha a mai Lengyelországot nézem, nem biztos, hogy jól választottam.
Na jó, de ez minden 10 évben változik, nem?
Hát nem, most ezt csak így mondom, így egészben, hogy mondjam, Lengyelország az egy közel 40 milliós ország, hogy mondjam, nagyon más, hogy is mondjam, atmoszférával, és hát egy eléggé nagy piaccal. Tehát, ha csak úgy nézem, hogy
mondjuk... De már ott is, de ott nem ezt csináltad, mert hogy mondod, hogy 20
éve nem, filmrendező szakon végeztem, de azon belül is egy ekkora piac, ez teljesen más, hogy mondjam, lehetőségeket nyit meg. Szóval mi itt Magyarországon ezzel a kisebb piaci képességeinkkel nagyon kell igyekezzünk. Akár ha könyvről van szó, ugye nem tudom, megjelent két regényem, hát én nem is szívesen beszélek azokról a számokról, amit itt én egy ilyen könyvvel el tudok kérni. Biztos vannak, akik sokkal nagyobb, mindegy, szóval ez egy másik téma, de azért mondom, hogy tehát van Lengyelországban, és akkor van egy fiam, aki itt született Magyarországon, de már Londonban él egy idő óta, ott dolgozik, van felesége, meg van, ott is van egy gyerek, egy kisfiú. Tehát nekem két kisfiú unokám van.
És ez a házasság, ez a második, ez sikeres
volt? Hát ez nem. Én most élek egy olyan házasságban 30 éve, amelyben gyermek nem született.
Oké. Okay. Akkor ez már a harmadik hölgy. Aki éppen téged fogyaszt, vagy bocsánat, negyedik. Hát látom a kezeden, figyelem közben mutatja, hogy négy. Jó, hát mondtad, hogy már sok mindenen túl vagy, és hogy ezt már megengedheted magadnak. Na jó, van, menjünk a...
Hát ez történt, hát most, hogyha kérdezed, elmondom, nem akartam letagadni.
Nem is kell. Nem véletlenül kérdezem, mert érdekel. Szóval itt a kicsi piacra, akkor szerintem majd, hogy nem rá is eveztél azonnal a következő kérdéskörre, mert hogy ez a magyar piac, ugye azt mondja, kis pénz, kis foci, kis piac, kis pénz, de ez a gasztronómiában hogy néz ki itt Magyarországon? Azon akadtam fönn az előbb, hogy 20 éve írsz étel kritikákat, ami alatt azt gondolhatnám, hogy ki lehet égni. Vagy legalábbis a langyos vízben hátra lehet éppen dőlni, de hogy van annyi fluktuáció, hogy mindig van új merítés és új ötlet?
Azt hiszem, igen.
Felfedezni való?
Szóval kiégni nem, azt nem érzem, mert engem mindig izgat ez a téma, és mindegyiknek úgy szaladok neki, nagyon furán hangzik, lehet, hogy hihetetlen, de mindig úgy szaladok neki, mint egy nagyon komoly feladatnak, és éppen most is nem tudom, hajnalba fölébredtem, mert már valamit elkezdtem tegnap írni egy étteremről, és rájöttem, hogy valahogy nem jó a sorrend, és hogy így, és akkor egy másfél órán keresztül hajnalba azon agyaltam, hogy akkor ez hogy kéne másképp. Szóval én ezeket mindegyiket valamilyen kis... megpróbálom tökéletesíteni, olyan novellisztikus szösszenetté próbálom ezeket mindig formálni, hogy az én megelégetésemre is szolgáljon, és ugyanakkor pedig szóval benne legyen mindaz, ami fontos, most gasztronómiai értelemben, de ugyanakkor mégis valami minimális irodalmi élményt is adjon. Tehát nekem ez
a szép irodalom sose vonzott?
Hát írtam két regényt, úgyhogy...
Ja, bocsánat.
Feltehetően igen.
Látod, ez most az én tudatlanságom volt.
Jó, nem baj, hát ez nem probléma. Ez a kis piaccal is egyébként összefügg. Nem feltétlenül azzal, hogy milyen minőségűek ezek a regények. Az egyik, az Jávor Párról egy regény...
Ja, bocsánat, de arról meg pont tudtam, elnézést. Bocs.
Szóval az lényeg, hogy azért az mondjuk nem is volt egy sikertelen dolog. És aztán írtam egy Lengyelországban történtekről, vagyis annak egy részéről írtam egy Tango Blues címen egy regényt, ami mondjuk pont a Covid alatt érkezett bele a kereskedelmi forgalomba, és akkor az azt hiszem nem tett jót neki, mert ugye bezártak a boltok, meg nem tudom, mindegy. Nem akarok itt erről panaszkodni. Persze, engem abszolút vonz, most áprilisban megjelenik a harmadik regényem, és éppen dolgozom a negyediken. Tehát, hogy én, én gyakorlatba tartom magam, és ezért is fontos az, hogy ezekkel az étterem kritikákkal nem adhatok ki bármit a kezemből. Tehát muszáj, hogy minőségi szöveg legyen. Amúgy meg szeretem is ezt a szöveget magát formálni. Nekem ez fontos.
Igen, egyrészt, mert hallgatni a podcasteret, az is egyrészt szórakoztató, tehát érződik, hogy megválogatod a szavaidat, érződik, hogy élvezed, és ha ír valaki, akkor feltételeztem, nyilvánvalóan ez most az én saját világomba való bezárkozás volt, hiszen tudtam erről a Jávor Pálos, csak valamiért ezt elfelejtettem, de nem mindegy, egyáltalán nem mindegy, nyugodtan egy kis korbácsot itt a kezembe veszek.
Oké, veszek, jó, mindegy, de majd jó. A végén megkapod.
Jó, kösz, oké, legalább ezzel most megnyugtattál. Szóval a lényeg, hogy amikor valaki ezt élvezi, és amikor ott van a szép irodalom, meg az alkotás lehetősége, akkor ez szinte elkerülhetetlen, nem?
Hát... Igen, szóval azt mondom, hogy szóval nekem ez mindig új kihívás, és még azok a helyek is, amelyekről esetleg már többször írtam, de ugyanakkor megfigyelhető valami fajta fejlődés, mint ahogy ez azért bőven benne van a pakliban. Ez a magyar gasztronómiai szcéna, ez nyilván egy meglehetősen hát, zárt, vagy egy picit benfentes, vagy szűkebb világ.
Ez alatt mit értesz?
Hát az, hogy a tényleg számottevő, vagy azok, amelyekről érdemes egyáltalán szót ejteni, és valamilyen módon valami fajta minőséget és progresszivitást is együttesen képviselnek, és még ugyanakkor talán még üzletileg is sikeresek, ezekből azért nincs olyan sok. Úgy értem, hogy egy pár év alatt, és nem kell hozzá még 20 se, azért ezek a helyek lejárhatók, meg megtapasztalhatóak, elképzelhető, hogy egy-kettő itt-ott, amott kimarad, de alapvetően lehet tudni, hogy melyek a jobb és érdekesebb vagy érdekesebb helyek Magyarországon. Persze ezek azért változnak, meg mindig jönnek újabbak is, meg közben ugye felnőtt egy másik generáció is, hogy például a 10 évvel ezelőtti, vagy 12-15 évvel ezelőtti éttermekben, akkor ott, mint kezdőként dolgozó ilyen-olyan szakácsok, kisegítők, stb., akik egyébként tényleges, hogy mondjam, teljes szívvel és valódi érdeklődéssel kapcsolódtak be az akkor éppen folyó progresszív konyhai munkába, azok már felnőttek, azoknak van már saját arcuk, saját arculatuk, saját elképzeléseik, sőt, elég sok közülük vagy elment külföldre, és külföldön is szereztek tapasztalatot, majd visszajöttek ezekkel a tapasztalatokkal, és újból, hogy mondjam, bekapcsolódtak a magyar gasztronómiába, és ő belőlük azért már kinőtt, felnőtt egy olyan generáció, akik már önállóan is működnek. Ugye az elején kérdezted, hogy séfek. Tehát ugye a séf egymagába tehetetlen. Ő nem tud mit csinálni.
A csapat a lényeg?
Csak. Anélkül ez az egész dolog nem működik, sőt, bármilyen jó a séf. Persze, hogy van olyan, hogy one man show, de a one man show az azt jelenti, hogy te állsz ott, és te fogsz kiégni nagyon hamar, mert és nem tudsz kiszolgálni napi 200, érted? Tehát ott, ahol gyárak vannak, az egy teljesen másik történet.
De így beleérted a pincéreket is, nem?
Hogyne, persze, a szerviz is rendkívül fontos, de azt mondom, hogy maga a konyha, ugye hát a szervizen rengeteg múlik nyilván, ugye, mert a termékkel úgy találkozik a fogyasztó, hogy van ez a közvetítő. Ez a közvetítő ugye valójában a felszolgáló, akinek nagyon sok mindent kéne tudnia csinálnia. Ennek például a most a képzése meglehetősen gyengé lábakon áll, hogy elég finoman fejezem ki magam. Tehát mondjuk az én 60-as évek, 70-es évekbeli élményeimhez képest, amikor egyébként nagyon sok felszolgáló, nagyon olyan pincért ismertem meg a különböző éttermekben, nagyon vegyes minőségű, hogy mondjam, teljesítménnyel, de azok képzett emberek voltak. Tehát arra a pályára készültek. Nyilván volt közöttük ilyen olyan, nem tudom, eltévedt pályájú is, de ma pedig ugye az van,
hát mert a maradtak még, nem? Tehát, hogy akinek éppen nem, vagy éppen van egy halasztása az egyetemen.
Azt mondta nekem egy étterem tulajdonos, hogy ha van pulzusa a csávónak, akkor fölvesszük.
Ez sok mindent elárul. De ez, jó, ez baj. Nem, szóval, de hogy nincs is megbecsülve akkor a pincér szakma, vagy a szerviz szakma?
Ott, ahol tényleges, hogy ténylegesen rajtuk múlik nagyon sok, ott igen. És ezt ők is tudják. Tehát ott van anyagi megbecsültség is, tehát hogy valamilyen módon érdekelté vannak téve abban, hogy ez működjön, de ez inkább, szóval, hogy mondjam, vagy nagyon kicsi a hely, és akkor ott ilyen nagyon bensőségesen tud ez működni, uh-huh. vagy pedig tényleg ilyen hát gyári méret, most idézőjelben mondom, de szóval egy olyan étterem, ahol naponta 500-600 vagy akár annál több tányér ételt kiadnak, ugye az óriási forgalmat feltételez, és nagyon nagy, hogy mondjam, az egy nagyon ipari üzemmód, uh-huh. ahol teljesen másképp kell egyébként, ugye az ételek elkészítése is, és az egész konyhai logisztika az, és annak minden technológiai vonatkozása másképp működik, mint mondjuk egy ilyen finom kis szerzői konyhában.
Ezeket egy gasztrokritikusnak érdemes tudnia? Hogyne. Ezekről? Tehát az, hogy a konyhai logisztika hogyan működik, abszolút. Ebben neked bele kell látnod?
Igen, nem árt. Hát egyrészt hál' Istennek, azt nem mondanám így, de volt közöm étteremhez egy bizonyos időszakban, ott ilyen társként valójában, és sok mindent ott kitapasztaltam. Mm. Tehát ugye szerintem nagyon fontos, tehát ez az egész szakmai millió, ami alap, tehát hogy mondjam, úgy kell tudni megítélni mindazt, amivel én találkozom, hogy azért ezt mind mögé kell lássam. Az nem azt jelenti, hogy
de akkor itt lehetnek meglepetések is. Tehát, hogy van, ami egy nagyon összehangolt infrastruktúra, mégsem olyan az eredmény, és fordítva, nem? Tehát, hogy egy kevésbé jó, vagy egy szegényebb infrastruktúrával jó eredmény tud születni.
Hát itt azt gondolom, hogy nem feltétlenül. Szóval azt mondom, hogy az infrastruktúra az ez esetben ugye kétféleképpen értelmezhet, ugye egyszerűen van egy technikai része a dolognak, és ugyanakkor van ugye ez az emberi része, és az, hogy az, aki az adott éttermet kitalálta, vagy viszi, az valamiféle profilt kell, hogy adjon ennek az uh-huh. étteremnek, és annak, ez gyakorlatilag ez egy élő organizmus, aminek valami fajta üzenetet kell közvetítenie. És ezt ételeken keresztül teszi meg az egész, meg azon a módon, hogy ezt miképpen prezentálja. És ehhez ugye hozzátartozik az is, hogy ezt milyen millióbe, vagy hogy mondjam, milyen dizájnba tette bele, melyiknek milyen a, hogy mondjam, milyen hangsúlyal van. Szóval látok a városban olyan helyeket, ahol költöttek 500 vagy 1 milliárd, 100 milliót vagy 1 milliárdot, abban benne a design minden elképesztő, és a kulináris menedzsmentre viszont nem költenek. Szóval, hogy mondjam, arányaiban kell. Tehát, ha én elköltöttem ennyi rettenetes pénzt, ami lehet, hogy soha nem is tudom, mikor bejöhet egyébként, mert azért vannak számok, szóval vannak éttermek, amelyek 2 milliárdos forgalmat csinálnak évente. Ezek nagy üzemek. Uh-huh. És nem feltétlenül egyébként azért van ez, mert annyira kiváló ételekkel kínálják a vendéget, hanem azért, mert egy elképesztő milliót, atmoszférát voltak képesek megteremteni, és hozzá még valami nagyon, hogy is mondjam, adekvát marketinget is. De ennyi. Igen.
Vajda Pierre a vendégem, akivel ott fogjuk folytatni, még maradt egy kis időnk, hogy a kontraszelekció mit művelt a magyar gasztronómiával, és kontraszelekció alatt egyébként ezt majd eldöntjük, hogy pozitív vagy negatív, mert elsősorban egy negatív dolog, hiszen, vagy negatív dolog eredménye, hiszen volt itt kétféle vagy háromféle válságunk, és hogy ez mit művel itt Magyarországon a gasztronómiával, úgyhogy itt folytatjuk. Folytatjuk itt? Folytassuk itt.
Egyébként.